És hát miről beszélnék, hanem a kormányzásról, ezt a feladatot kaptam a szervezőktől. Kicsit meg is szeppentem, mert egy kicsit úgy kezelnek engem, hogy hát, hogy én beszéljek valamit a kormányzásról. Holott a kormányzás az egy rendkívül komplex ügy, és az utóbbi időben viszonylag keveset foglalkoztam a falvak kormányzásával, ezért aztán az előadásom címét is úgy fogalmaztam meg, hogy esélyem legyen, hogy egy kicsit visszamenjek az időbe, abba az időbe, amikor még többet foglalkoztam a vidék Magyarország területi kormányzásával, és hát, hogy valamilyen módon a jövőre is kitérjek, ezért az esélykifejezést is alkalmaztam. Ja, bocsánat, már egyet ugrott is a slide az előadásom címében. Az első slide az arról szól, hogy egyáltalán a kormányzásnak és a fejlesztésnek vagy a fejlődésnek van-e köze egymáshoz. Természetesen én hiszek benne, és az egész munkásságom arról szólt, hogy van köze. Most már ez szlogenné is vált, hogy governance matters, tehát hogy tényleg van minden közpolitika hatékonyságában annak szerepe, hogy a kormányzási rendszer, az intézményrendszer hogyan működik. Ma már, és nagy örömmel láttam, hogy egyre erőteljesebben érvényesül például az Európai Unió kohéziós politikájának az értékelésében, ugye a kohéziós jelentésekben, kifejezetten az intézményrendszer és a kormányzati rendszernek az elemzése, és nagyon egyértelmű összefüggést találtak empirikus módszerekkel az elnyert támogatások alapján, mennyisége és hasznosulása alapján nagyon szoros összefüggést találnak. Az abszorpciós képesség, a fejlődés üteme és minősége és a kormányzás minősége között. A kormányzás is szeretik mérni, mi mindent nem mérnek már, lehetetlen követni, de van már egy olyan index is, ez a European Quality of Governance Index, amelyiket uniós kohéziós politikával foglalkozó szakemberek dolgoztak ki, és kifejezetten arra figyelnek, hogy a területi kormányzatok, tehát a kormányzás területi szereplői és a területi fejlődés között milyen összefüggések vannak, és nagyon jól látszik, hogy az egyes kormányzatok, tehát területi szereplők nagyon jelentős mértékben hozzájárulhatnak az adott térség fejlődéséhez. Ebben egyébként Magyarországnál nem igazán szerepel jól, én nagyon depressziós vagyok, amikor a különböző rangsorokat olvasom a kormányzás különböző szempontjait mérve, hogy Magyarország rendszerint ezeknek a listáknak a rangsoroknak az utolsó harmadában szerepel, és ráadásul romló pozícióval. Ezen például ennek az indexnek a vonatkozásában is azt látjuk, hogy nem csak az, hogy általában a kormányzás teljesítménye nem jó, hanem azt is látni, hogy még a legjobban teljesítő, vagy a legjobban kormányzott régiók, amelyek persze jellemzően nem a vidéki régiók, hanem a nagyvárosi régiók, még azoknak a teljesítménye sem éri el az uniós átlagot, és ami a még nagyobb gondot jelent, hogy óriási a különbség a legrosszabbul és a legjobban teljesítő régiók, kormányzás szempontjából teljesítő régiók között. Tehát van mit csinálni még úgy gondolom a kormányzás szempontjából a vidékfejlesztésben is. Persze az egy nagy dilemma, hogy milyen kormányzás jó egyáltalán a fejlesztés szempontjából, és nem hiszem, hogy lehet egyértelmű válaszokat adni. Komoly dilemmák, viták zajlanak arról, hogy a centralizált, felülről irányított, kívülről támogatott fejlesztéspolitika, vagy a decentralizált, az önkormányzatokat mozgósító fejlesztéspolitika és intézményrendszer megfelelő felülről vagy alulról vezérelt legyen a rendszer, milyen szerepe van a demokráciának, a demokratikus részvételnek, vagy éppen a szakracionális menedzsmentnek a kormányzás minősége szempontjából, vagy pedig ezeket a dimenziókat és irányokat megfelelő arányokban kell adagolni, tehát hogy a válasz valahol az is persze. Ha csak a falvak kormányzására korlátozódunk, akkor Akkor persze a falvak kormányzásának, vagy a vidéki térségek kormányzásának vannak olyan speciális dimenziói, amelyeket mindig figyelembe kell venni akkor, amikor velük foglalkozunk. És vannak sztereotípiák, ugye, amelyeket ilyenkor elő lehet venni, hogy a kisebb méret az ugye eleve egy rosszabb hatékonyságot fog jelenteni, nincsenek meg a megfelelő kapacitások, hiányzik a tudás, hiányzik az optimális méret a közszolgáltatások megszervezéséhez, és így tovább. Tehát, hogy a falvak a méretüknél fogva is nehezebben kormányozhatók. A másik a nagyobb távolság, mint ilyen sztereotípia, amely eleve magába foglalja azt a következményt, hogy rosszabb a hozzáférés mindenféle szempontból a közszolgáltatásokhoz, és így tovább. Ebből az két sajátosságból vagy specialitásból az is következik, hogy leginkább a kicsik, a falvak azok, amelyek rákényszerülnek a kooperációra, az együttműködésre, mert hogy egyedül nem képesek nagyon sok feladatnak megfelelni. Kérdés az, hogy a kooperáció az egy kényszer, és kényszerítjük-e, és olyan módon intézményesítjük, hogy nincs választás, vagy egy lehetőség, amelyikkel okosan élve, akár még előnyé is formálható az együttműködés. És most folyik nálunk az intézetben egy OTKA kutatás, amelyik azt a megközelítést használja, hogy centrum és periféria, a vidéki térségeket perifériaként értelmezve, persze ez egy nagyon-nagyon bonyolult ügy és viszonyrendszer, minden esetre ennek a viszonyrendszernek az egyik fontos sajátossága a függőség, mégpedig az, hogy a perifériákról általában elmondjuk, hogy függenek a központoktól, és ez a kormányzásban is, az intézményrendszerben is így van. Mi ebben a kutatásban nem annyira a hivatalos, a szabályozásból, kompetenciákból, eljárásrendekből következő függőségekre próbálunk rátalálni, vagy kimutatni, hanem az informálisakra, mert hogy azt feltételezzük, hogy a rosszabb érdekérvényesítési esélyek, a függőség a központi újraelosztáson, az eleve kialakít egy olyan fajta paternalista, klientista hálózati rendszert és kapcsolati rendszert, amelyik nem feltétlenül azoknak kedvez, akik a leginkább rá vannak szorulva a támogatásokra. Én minden esetre azt gondolom, hogy ezek a sajátosságai a falvaknak, a kisebb méret, a nagyobb távolság, a kooperáció kényszere, az, hogy a periférián vannak, ezek önmagukban sem nem erőnyt, sem nem hátrányt nem jelentenek. Ugyanis lehetségesek a változások. Azt tapasztaljuk, hogy igenis ezekben a viszonyrendszerekben változás képzelhető el, és az is igaz, hogy a sikeresek, azoknak a magyarázata ritkán a véletlen, valami fajta alkalom, és az is biztos, hogy a sikeresség nem örök. Tehát az intézményrendszer formálásában abban a felelősséggel kell gondolkodni, hogy van értelme jól csinálni, hogy van értelme az intézményrendszer és a kormányzati minőség fejlesztésén keresztül is közelíteni a fejlesztéspolitikához. Egy kicsit az örökségről, ugye Teri emlegette, hogy milyen régóta szervezzük a falu konferenciákat, de hát ugye falvak a rendszerváltás előtt is voltak, és ebben az intézetben mi nagyon régóta foglalkoztunk a vidékkel különböző megközelítésekben, és elővettem néhány olyan munkámat, amikben már vidékfejlesztésről és annak a kormányzati összefüggéseiről írtam, és a társadalmi szemle 1989-es évi számában megjelent egy tanulmányom, amelyik csupa kérdést tett föl, tulajdonképpen erősen üzenve, már a rendszerváltáshoz közelítve a intézményrendszer, a kormányzási rendszer átalakításának is, és egyben kritikát is fogalmazott meg ez a munka a korábbi vidékfejlesztéssel kapcsolatban, amelyikre azt mondhatjuk, hogy sok szempontból, szakracionális szempontból nem volt rossz. Tehát például a racionalizálás, az üzemméretek, a mezőgazdaság, de hát erről Fertő Imre sokkal többet tudna mondani, de azt tudjuk, hogy a mezőgazdasági termelés megszervezésében azért nagyon komoly közgazdasági racionalitás is érvényesült. Mint ahogy a területi közigazgatásban is bizony még mostanság is visszasiratjuk néha azt a közös tanácsra épülő tanácsrendszert, amely kellőképpen integrált volt, területi léptékét tekintve, struktúráját tekintve, alkalmas volt arra, hogy a vidék közszolgáltatásait és társadalmát megszervezze. Kérdés viszont, hogy találkozott-e ez az autonómiával. Hát na, hogy nem találkozott, tehát egy olyan integrált rendszer működött, amelyikben esélye nem volt a tagtelepüléseknek a döntésekbe való beleszólásra. Ugye nyilván egy integrált rendszerben a közszolgáltatások is integrált módon, körzetesített módon kerültek megszervezésre, ami viszont a szolgáltatásokhoz való hozzáférésben okozott súlyos hátrányokat a kisebb településeknek. Tehát már akkor felmerült az, hogy bizony a hozzáférést a jövő vidékének az átalakításánál, vagy egyáltalán a területi kormányzati rendszer átalakításánál feltétlenül meg kell oldani. És persze, hogy felvetődött az is, hiszen tudjuk, hogy a rendszerváltás előtti településfejlesztési filozófia vagy prioritásrendszer enyhén szólva nem kedvezett a vidéknek. Éppen ezért a méltányosság, mint olyan a fejlesztési politikában nem érvényesülhetett. Aztán jött a rendszerváltás. Teri beszélt arról, hogy tele voltunk lelkesedéssel, optimizmussal, álmokkal. Hát aztán jött a valóság, és ez egy következő cikkből, ami szintén a társadalmi szemlében jelent meg 1997-ben, már egészen más irányokat sikerült megtalálni, és nem voltam sokkal optimistább egyébként avval, ami a rendszerváltás után történt. Ugyanis mi történt? Az történt, hogy valóban meglezajlik a vidék politikai rehabilitálása. Tehát megkapta a hatalmat a valamennyi kis település és annak helyi társadalma önkormányzata, de ez a politikai rehabilitáció egyben egy társadalmi, illetve gazdasági összeomlás idején zajlik, amikor ezt nem sikerült nyilván apró pénzre váltani azt az erősebb politikai helyi értéket, amit végre a vidék elnyert. Most ezért ez egy óriási paradoxon volt, hogy nyilván a mezőgazdaság összeomlik, alul finanszírozzák az önkormányzatokat, miközben a másik oldalon valami fajta történelmi elégtétel címén nagyon erős fejlesztési, közösségi infrastruktúrális fejlesztési boom zajlik, úgy, hogy ennek igazán a fenntarthatóságát, a vízióját még nem járhattuk körül. Tehát ez is egy ellentmondás volt, hogy egy legatyásodott intézményrendszer, egy alig működő gazdaságra öntöttük rá, hát persze az nem olyan nagyon sok pénz, de a korábbi időszakokhoz képest mindenképpen lényegesen jelentősebb fejlesztési forrás mennyiséget. Mindig szeretem megemlíteni Kis László, egy alkotmánybíró, aki egyébként volt alkotmánybíró, aki önkormányzatokkal foglalkozott, és hát sokan talán emlékeznek, bár nem, ahogy a sorok között azért most nézegetek, olyan túl sokan nem emlékezhetnek arra, hogy a 90-es évek elején volt egy nagy beruházási hullám az egészséges ivóvíz beruházásoknak a sorozata, hiszen még az önkormányzati törvénybe is beleírták határidővel, mert akkor még ilyen bátor volt a törvényhozó, hogy célokat tűzött ki határidővel, hogy biztosítani kell néhány éven belül az egészséges ivóvizet mindenhol. És hát az lett a vége, hogy erre abszolút nem készültek föl a szakemberek, a mérnökök, a beruházók, hogy végül is akkor ilyen tömeges vizes beruházás hogyan lehet lebonyolítani. Úgyhogy mindenhol elkezdtek a víztornyok kinőni a falvak határában, senki nem gondolt arra, hogy esetleg együtt kellene működni. Úgyhogy Kis László szokta emlegetni, hogy a falvak önállósulásának szimbólumaivá váltak a víztornyok a falvak határában, amelyeket aztán később nem sikerült kihasználni, fenntartani. Visszaesett a vízfogyasztás nagyon sok faluba, tehát ez egy ilyen szimbóluma annak, hogy a felülről érkező, erőltetett infrastruktúrális fejlesztés, ha nem készül fel arra a vidék, hogy azt befogadja és jól fenntarthatóan fogadja be, akkor nem segít. Már ekkor ugye megfogalmazódott a versenyképesség szempontja, és éppen ezért még mindig idegen volt a gondolkodásmódban, a fejlesztéspolitikában is a pozitív diszkrimináció szempontja, de ami a legkomolyabb gond volt, hogy a vidékfejlesztés a rendszerváltás után bármennyire vezette a jó szándék, és sok tekintetben természetesen jó irányokban indult el, de az a kormányzási szerkezet, ami a falvakat jellemezte, az erre alkalmatlan volt, hogy befogadja ezeket a feladatokat, ami a vidék fejlesztésével járt. Már akkor megfogalmaztam, és újra megfogalmazom, unom már magamat, és azt gondolom, hogy lassacskán el is kell felejtenem, hogy emlegettem 97-ben is, meg 90-ben is, meg előtte is, meg azóta is a megyét. Tehát, hogy én már akkor azt mondtam a kormányzati rendszer szerkezetét tekintve, hogy rendkívüli módon hiányzik egy középszintű területi egység, kormányzási egység, amelyik éppen a vidéki térségek számára rendkívül fontos lett volna. Ezek a számok azt csak azt mutatják, hogy milyen drámaian alakult át a kormányzási szerkezete a vidék Magyarországnak, és milyen érdekes, hogy visszajutunk, tehát a rendszerváltás előtti hivatali adminisztratív szerkezete a területi közigazgatásnak, a helyi kormányzásnak, az hasonló módon mértékben volt integrált, mint most, sőt, jelenleg integráltabb, mint a közös tanácsi rendszerben, tehát ugye visszafordulunk abba az irányba, felismerve, hogy a kicsi szép, de a nagyobb meg erősebb, tehát hogy valamit muszáj kezdeni az elaprózott szerkezettel, de erről még majd nagyon röviden beszélek. Hála jó Istennek megérkezett Kati, úgyhogy nem kell kitartanom azt az időt, amit neki szántunk. Itt akkor csak sorolnám azokat az elvetélt kísérleteket, amelyek arról szóltak, hogy akkor ezt az alkalmatlan kormányzási szerkezetet és az ambiciózus vidékfejlesztési célokat, vagy egyáltalán a vidék Magyarország jobb életminőségének a megteremtését illető célokat hogyan lehetne összeegyeztetni. Ugye 1990-ben azt gondoltuk, hogy az autonómia mindent megold, a sok önálló önkormányzat, a frissen megválasztott polgármesterek csak a lelkesedésükkel is képesek nagyon sok mindent megoldani. Egyébként komoly nyomást tudtak gyakorolni a 90-es évek elején a kormányzatra. Ez tény, tehát azért az az időszak ilyen szempontból egy sokkal nyitottabb, méltányosabb a kormányzattal azért jobban összekapcsolódó kormányzás volt Magyarországon. Hát aztán elkezdtük persze összeterelgetni a kis autonómiákat különböző módszerekkel. Hívjuk ezt az egészet kistérségnek, akik ezzel foglalkoznak, azt tudják, hogy ez egy nagyon-nagyon változó tartalmú és léptékű kategória volt. A lényeg az, hogy nem a körjegyzőségek, hanem a kistérségek, és nem is a megyék voltak azok a térbeli kategória, volt az a kategória, amelyikben megpróbálták összeterelni a szétaprózott helyi önkormányzatokat. Alulról szervezve, aztán fölülről szervezve, és aztán eljutunk 2010-ig, ez valahogy mindenhogyan, én nem tudom, sokan a járványt emlegetik, én meg csak azt tudom mondani, hogy mondjuk a magyar önkormányzati rendszer szempontjából a koronavírus járvány okozta problémák vagy gondok, azok eltörpülnek ahhoz képest, amit 2011 után elszenvedtek az új önkormányzati törvénnyel, és egyáltalán abban a rendkívül centralizáló kormányzati modellel, amelyikben máig is működünk. Tény, hogy olyan szakracionális érveket lehetett sorolni, mint azt, hogy optimális léptéket kell kialakítani. Hát volt bátorsága a törvényhozónak, hogy a kényszertársulást lehetővé tette. Ahhoz is volt bátorsága a törvényhozónak, hogy a 2000 főnél kisebb településeken nem engedi már az önálló hivatalok működését. Még ahhoz is volt bátorsága, hogy újra felrajzolt egy térbeli határokkal, közigazgatási határokkal rendelkező területi egységet, amit a vidék összefogására használhatott volna, ugye ez a járás. Ám de a másik oldalon lássuk be, hogy olyan mértékű hatalom és forrásveszteséget és funkcióveszteséget szenvedett el a helyi önkormányzati rendszer minden szinten, de leginkább talán helyben, amit nem lehetett kompenzálni ezekkel a racionalizáló léptékekkel vagy lépésekkel, egész egyszerűen azért, mert nincs mit csinálni. Tehát az önkormányzatok olyan mértékben üresednek ki, hogy bizony el kell gondolkodni időnként, hogy ez meddig tartható tovább. Gesztusként ugye megfogalmazódtak ugyan programok, amelyek kifejezetten a falvak fejlesztésére szolgáltak, csak hát a másik oldalon azt kell látni, hogy ez az erőforrások nagy mértékben hiányoznak. Még 3 percem talán van, ugye? Jó, akkor... Mint mondtam, ugye próbálunk a periférikus, a hatalomban elfoglalt periférikus helyzetből magyarázatokat keresni arra, hogy miért nem sikerül az érdekeit érvényesíteni a falusi térségeknek. Az biztos, hogy 30 évvel a rendszerváltás után már ennek a történelmi revans lelkesedésnek nyoma sincs, tehát egész egyszerűen nem érzékelni az országos politikai értékrend vagy politikai hatalmi rendszer szintjén azt, hogy fontos lenne. Ugyanúgy nem érzékelni azt, hogy a városok és a falvaknak valami fajta intézményes összeterelése megtörténjen végre. Minden szakember tökéletesen tisztában van vele, hogy erre óriási szükség lenne, és még sincs továbbra se erre megoldás. Mint ahogy a falvak egymással való szövetkezését is lényegesen kevésbé preferálják jelenleg, mondjuk támogatási rendszerekkel és így tovább, mint a korábbi évtizedekben. Mindennek aztán persze az a következménye, hogy a falvak a hatalomnak is a perifériájára szorulnak, tehát marginalizálódnak. Az önkormányzati politika, mint olyan, és az önkormányzati politikusok, mint olyanok, a politikai arénában, a politikai eliten belül rendkívüli pozíciókat veszítettek, amivel ugye csak egyetlen egy nagy baj van, én nem a polgármestereket sajnálom, hanem azokat, akiket képviselnek, hiszen ilyen értelemben a hatalom szintjén a vidék, a hatalomtól távoli térségek érdekképviselete rendkívüli módon romlott, aminek másodlagos következménye, de lehet ez egy tyúktojás dilemma, hogy és itt lehet, hogy nem leszek népszerű ezzel, amit mondok, hogy valahogy belefáradtak az önkormányzati politikusok ebben a nagy önkormányzásba, tehát maga a helyi társadalom, a helyi politika veszítette el a lendületét, újra választanak, ugye sokszorosan újra választanak polgármestereket, vagy éppen már nincs is jelölt, tehát egész egyszerűen az, ami 30 évvel ezelőtt a helyi társadalmaknak egy megújulását és ezzel egy saját erőforrását jelentette, ezt most az önkormányzatok egyszerűen azért nem képesek mozgósítani, mert saját maguk veszítették el ezt a generáló, motiváló szerepet. Hát az esélyekről Mindenképpen meggyőződésem az egyik legfontosabb feladat, hogy sokkal erősebb önkormányzati érdekérvényesítésre lenne szükség Magyarországon. Ugye tudjuk, hogy kikoptak a polgármesterek a parlamentből, nincsenek gyakorlatilag megyék, tehát a megyéket egész egyszerűen mint politikai egységeket nagyon nehéz kezelni, vannak helyette az egyéni országgyűlési választói körzetek, és az egyéni országgyűlési képviselők váltak tulajdonképpen a közvetítőké a központi és a helyi szereplők között. Ehelyett mindenképpen intézményesen erős önkormányzati érdekszövetségre lenne szükség, mert se jobb oldalt, sem bal oldalt nem igazán támogatják sem a decentralizációt, sem az önkormányzatokat. Amikor ellenzékben van egy párt, akkor szereti az önkormányzatokat, amikor hatalomba kerül, akkor kevésbé. Ezért lenne fontos az erősebb helyi szövetkezéseknek a segítése, ami egy nagyon komoly felső, vagy picit pénzügyi, tudatos kormányzati támogatás kell, hogy megerősödjenek azok a kapacitások, amik szükségesek ahhoz, hogy helyben jól kormányozzanak. És hát újra megismételném, hogy nem kellene félni a megyétől, hát nem harap. Én vizsgáltam 2018-19 tájt a megyei önkormányzatok működését, én azt látom, hogy hiába bízták rájuk tulajdonképpen, ha úgy tetszik, a vidék képviseletét és a területi operatív programok menedzsmentjét és a fejlesztéspolitikát. Erre a jelenlegi kondícióik, pozícióik alapján gyakorlatilag nem képesek. Persze a kormányzás az nem volt meg mindent, ezért abban szeretném tulajdonképpen befejezni, hogy a nyilván az adott térség, település, gazdasági, tulajdonosi, társadalmi kontextus az a legfontosabb. És már csak két idézet lesz. Az egyik, ez megint egy régi, a kontextus szerepére szerettem volna utalni. Egy 89-es kutatásunkban egy Somogy megyei kisfalu előjárója, aki ugye tehát nem birtokolt hatalmat, így fogalmazott a jövőbeli reformmal kapcsolatban: amíg az országban napszámosokra, s nem gazdákra van szükség, amíg a falu népe nem azonosulhat a határában megtermelt javakkal, és nem tudja összekötni faluja boldogulásával munkájának eredményét, addig idegen marad számára minden hatalom, s nem áll oly magasztos célok szolgálatában sem. És Csatári Bálintra emlékezve, mert hogy ezt a napot tulajdonképpen neki szenteltük, olvasgattam bele néhány munkájába, és ő írta az Alföld esélyeit latolgatva, és sorolta, hogy hány Alföld program fogalmazódott meg csak az ő munkássága alatt, amelyekbe bedolgozott például az Alföldi Tudományos Osztály, és hát ezek a stratégiák megszülettek, aztán szépen elfelejtődtek, és ezért fogalmazott úgy, hogy mintha a régiónk jövője múlt időben íródna. Tehát, hogy újra meg újra prolongálódnak a célok. Nekem meggyőződésem, hogy a kormányzás jövőjét azt tényleg nem szabad múlt időben írni, már nagyon-nagyon erős a kényszer, hogy megújuljon, és ebben azt gondolom, hogy az esélyek persze nagyon bizonytalanok, de ha erre esély nyílik, akkor az első feladatok között kell megoldani a vidéki Magyarország kormányzásának a megújítását. Köszönöm szépen a figyelmet!